Jobb könyvének az első fejezete első versétől fogom olvasni, egészen a második fejezet 10. verséig. Élt Úz földjén egy Jobb nevű ember, aki fethetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született neki, 7000 jó, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza, mindegyik a maga napján, ilyenkor üzentek 3 nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jobb, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jobb, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Isten szívükben, így szokott tenni Jobb minden alkalommal. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt, velük együtt megjelent a sátán is, és az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat Jobbot? Nincs hozzá fogható a földön, fethetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Nem ok nélkül féli Jobb az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsd csak ki a kezedet, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jobb fiai és lányai lakomáztak és borozgattak, elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jobbhoz és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A kádeusok 3 csapatban rajtaütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és leányaid lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában, de hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház 4 sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jobb ekkor felállt, megszaggatta a köntösét, és megnyírta a fejét, azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jobb, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is, és megállt az Úr előtt. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e a szolgámat Jobbot? Nincs hozzá fogható a földön, fethetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Még most is kitartóan, fethetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkre tegyem. A sátán azonban így válaszolt az Úrnak. Bőrért bőrt ad az ember, de az életéért mindent odaad. Nyújts csak ki a kezed, és tedd rá csontjaira és a húsára, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. A kezedbe adom, csak az életére vigyázz. A sátán eltávozott az Úr színe elől, és megverte Jobbot rossz hangulatú fekélyekkel, tetőtől talpig. Jobb fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. A felesége ezt mondta neki. Még most is kitartóan fethetetlen vagy. Átkozd meg az Istent, és hallj meg. De ő így feled neki. Úgy beszélt te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem védkezett Jób a szájával. Imádkozzunk.
Múlt héten érintettünk a Jób történet, és egy kicsit próbáltunk múlt héten átnézni az egész könyve, hogy mi volt a felépítés, és most ezen a héten szeretnék visszamenni. És szeretnék nézni az első két fejezet, hogy hogyan kezdődött ezt az egész helyzet, és szeretnék egy kicsit foglalkozni a három főszereplővel, vagy esetleg a három főszereplő ebben az első két fejezetben. Mert fog kiderülni, hogy az egyik szereplő a második rész, hetedik vers után nem is szerepel a könyvben többet. Nézzünk először. Nézzünk Jób. Ki volt ez a Jób ember? Sok mindent nem tudjunk róla. Vitathatóak, hogy pontosan mikor élt, vitathatóak abban, hogy pontosan hol élt, de az nem a mi feladatunk. A feladatunk nézni azt, hogy itt a könyvben mit mondnak róla. És már az első versben mond négy dolgot róla. Azt olvasunk az első versben, hogy Jób fedhetetlen volt, az, hogy Jób becsületes volt, az, hogy ő félte az Istent, és kerülte a rosszat. Kíváncsi vagyok, hogy mi örülünk-e, ha hasonlók tudnak mondani róla. Ezek olyan tulajdonságok, amit jó, ha valaki mondana, hogy ez igaz róla. Férhetetlen, becsületes, félti az Istent, került el rosszat. A férhetetlen, ez egy átfogó szó, látjuk az Új Szövetségben is, amikor beszélnek, hogy ki az, aki szolgálhat, mint vezető a gyülekezetben. A fedhetetlen szó nem jelenti azt, hogy feltétlenül tökéletes. De mégis mutat azt, hogy ez az ember egy rendkívüli ember abban az értelemben, hogy nagyon nehezen lehet mondani bármi rosszat róla. Az ő életstílus általában az, ami jellemző róla, az, hogy ő fedhetetlen. Az, hogy nem tudnak kitalálni semmit, amit ellen tudnak mondani. Becsületes. Hasonló, egy kicsit szűkebb kifejezés, amiről beszél itt, az, hogy amit ő mond, az ahogyan ő él, az becsületes. Nem csapja be a másik ember, nem használja ki a másik ember. Becsületes. A negyedik, és utána visszajövünk a harmadikra, kerülte a rosszat. Akkor itt látjunk egy olyan ember, amikor volt valami kísértés. Amikor volt valami, ami veszélyes lett volna számára. Ami csábított volna a bűn fele. Azt olvasunk róla, hogy ő kerülte ezt. És az utolsó, amit szeretnék esetleg legjobban kiemelni azt, hogy ő félte az Istent. Az Ószövetségben, amikor olvasunk ezt a kifejezést, ez arról van szó, hogy valaki, aki alaveszi maga Isten alá. Valaki, aki elismerni azt, hogy Isten a mindenható. Valaki, aki elismeri azt, hogy ő nem tud megoldani a saját életet, hanem ő teszi az ő élete az Isten kezébe. Látjunk, ha tovább menjünk az ötödik versbe, hogy ő annyira világos volt ebben, hogy amikor a gyerekei, miután ők csináltak egy hétvége rendezvény, akkor a Jób félt, hogy esetleg tettek olyasmi, ami nem tetszett Istennek, valami bűn, és akkor a Jób mindegyik gyereknek vitt Isten ele egy égeráldozatot. Megint látsunk itt az a gondolat, hogy ő elismerte azt, hogy az ember nem tehet valamit a saját bűneért, hanem szükség van egy áldozatra. Valahogyan az Ószövetségben az áldozatok egy képek voltak az embereknek, hogy Isten majd fog adni egy tökéletes áldozat. Mi nem tudunk, hogy a Jób mennyit tudta megérteni ebből az Isten terveiből, hogy Isten hogyan fog csinálni ezt, vagy mi lesz. De azzal a tudattal, amivel ő rendelkezett, azt lehet látni, hogy ez az ember Istennél járt. Ő nem bízott saját magában az üdvösségért. Ő Istenben bízott. Még két tulajdonságot látunk róla a harmadik versben. A harmadik versben látunk, hogy ő egy igen gazdag ember volt. És azt is olvasunk róla, hogy ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Szóval az egyik érlemnek azt lehet mondani, hogy ő nem volt egy átlag ember. Ő abban a kultúrában, amiben ő élt abban az időben, ő volt az egyik legtekintélyesebb ember az egész világban. És ez az ember Istennél jár. Miután történt, ami történt, hogy a sátán engedélyt kapott, hogy tönkre tegyen az ő élete. Látjuk, hogy akkor is olvasunk, hogy a Jób nem védkezett. Az első rész végén, még a 22. vers, még ebben a helyzetben sem védkezett Jób, és nem követett el botránkoztató dolgot Isten ellen. Hasonlót olvasunk a második részben is. Valahogyan ő elismerte azt, hogy az életben lesznek jó napok, és lesznek jó napok. És az, hogy egy jó napban, vagy egy rossz napban, az nem függ, hogy Isten szeret, vagy nem szeret. Ő azt mondja, hogy ez jár az élettel, hogy lesznek ilyen. És annak ellenére, hogy vannak rossz napok, ő kész volt akkor is bízni Istenben. Látjuk később, hogy igenis az ő hozzáállás nem volt mindig tökéletes. Volt egy küzdelem benne, de a könyv vége fele látjunk azt, hogy maradt benne az állatvető hit Istenben. Nézzünk a másik szereplő. Sátán. Fontos, hogy legyen világos előttünk, hogy Sátán kicsoda, és milyen hatalma van a sátánnak. A második világháborúban az egyik vezetőre a brit hadseregben egyszer látta, hogy két katonatiszt vitatkoztak egymással. És ez a vezér oda ment a két tiszthoz, és azt mondja, hogy uraim, ott van az ellenség. Milyen érdekes kis gondolat abban, hogy mi az egyházban előfordul, hogy mi vitatkozunk egymással. Egy-egy gyülekezeten, egy-egy felekezet között vannak viták. Mutatni kell, hogy ott van az ellenség. Az ellenségünk nem egy testvér a gyülekezetben. Sátán a fő ellenségünk. A hetedik versben olvasunk, hogy a sátán mászkált ide-oda a Földön. Már egy érdekes gondolat itt, amit néha félreértünk. A sátán nem olyan, mint Isten. Fontos, hogy mi látjunk a különbség, mert néha mi azt gondoljunk, hogy az Isten és a sátán teljesen egyrangú, az egyik a jó mellett harcol, a másik a rossz mellett harcol. De látni kell abban, hogy nem egyrangú Isten és sátán. A sátán egy teremtmény, korlátozott az ő hatalma, korlátozott az ő képességei. Amikor mi beszéljünk Istenről, mi azt mondjuk Istenről, hogy Isten minden út jelen. A sátán nem minden út jelen. A sátán, ahogyan egy angyal, csak egyszer tud egy helyen lenni. Igenis, van egy láthatatlan világ, amit mi nem tudunk látni, de abban a világban is a sátán egyszerre csak egy helyen tud lenni. Nem ment Isten, aki mindenünk jelen. És mi azt látjunk ebben a versben, hogy a sátán ment ide-óra a földön. A sátán keresi azt a helyzetet, azt az embert. Keresi azok a formák, amit ő tud befolyásolni. Az Elsher Pater 5. rész a 8. versben következőt olvasunk róla. Elsher Pater 5:8. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyíljon el. Sátán keresi azokat a helyzetek, ahol ő tud támadni, olyan, mint egy oroszlán. És most látjunk egy konkrét helyzet, amikor Isten előtt ő hoz föl egy vád. Lényegében ő nem csak vádol Jobb ellen, hanem Isten ellen is, amikor találkozunk vele itt a Jobb első részében. És ő azt mondja, hogy persze, ez az ember könnyen tud csinálni ezt. Ha az embernek minden megvan, akkor miért nem jár Istennel? Ha csak áldás van az ő életben, ha ő egy nagyon védett helyzetben van, miért nem? A sátán keresi azt a lehetőséget, ahogyan ő várott a Jobb tévedet. Mert ő azt mondja, hogy ha ez nem lesz a Jobbnak, akkor ő nem fog imádni Istent. Nagyon jellemző a sátánról, hogy ő hazugságot mond. A János 8. rész a 44. versben látjunk azt, hogy az egyik tulajdonsága az, hogy ő hazudik. És én azt látom, hogy a sátán a legtöbbször a mi életünkben nem személyesen mondja el azt a hazudságot nekünk, hanem ő befolyásol a világot. És mi valahonnan a világból halljunk azt a hazudságot, ami esetleg sátántól származik. Halljunk hazudságot magunkról, helyzetekről, és ezeket tudnak nagyon könnyen félrevezetni minket. Tudnunk kell, hogy a sátán nagyon jól tud hazudni. Nagyon jó tud egy hamisítani dolgokat. Tanítás. Egy-egy házban. Egy-egy gyülekezetben. Olyan tanítás, ami nem teljesen tiszta. És tudjunk azt, hogy egy hamisítvány az valami, ami nagyon közel a valódihoz. És csak utána kiderül, hogy az nem valódi. Én emlékszem egy 20 évvel ezelőtt, amikor a nővérem Törökországban élt. Minden alkalom, amikor találkozott velünk, amikor karácsonykor vagy születésnapomra, ők mindig hozott nekem egy ajándékot. Én ezeket az ajzád bólókat szeretem, és ők nagyon olcsón tudtak vásárolni ezeket Törökországban. $1 tudtak vásárolni egy ilyen bólót, és én öröltem neki, csak egy probléma volt. Ezek a pólók, amit ő vett nekem, nem voltak igazik. Ezek hamisítványok voltak, és az ember berakta a póló egyszer a mosógépbe, és amikor kijött a mosógépből, akkor kb. Ilyen hosszú volt, és ilyen széles volt. Eredetileg ilyen hosszú volt, és ilyen széles volt, egy mosás után teljesen más lett. Én kitaláltam, hogyan lehet rendbe hozni, és mégis használni, de amikor új volt, és az ember nézte a csomagolást, amikor nézte a dolgot, azt mondja, hogy hú, ez az igaz. De utána kiderült, hogy ez nem az igaz. A sátán próbál becsapni minket. Nem egy pólóval, hanem mondani valóval. Ő próbál becsapni minket azzal, hogy ő azt mondja, hogy Isten nem igazán szeret téged. Ő próbál becsapni minket azzal, hogy ő azt mondja, hogy Isten nem foglalkozik veled. Vannak, ami sokkal fontosabb neki, mint te. Sátán keresi az utat, hogy ahogyan tud okozni kétséget a mi életünkben, ahol tud okozni azt, hogy mi kérdőjelezünk valami Istenről. Amikor ez történt a Jobb életében, akkor mi volt az a hazugság, amit Sátán sütötte a Jobb fülébe? Látod, Isten nem szeret téged. Látod, elveszett mindent. Ha Isten jó lenne, akkor ez nem történt volna. És utána, amikor küzdik egy saját betegséggel a második részben, megint a látod, hol van Isten most? Isten nem szeret téged. Isten nem foglalkozik veled. A sátán mindig keresi azt az utat, ami elvonna a mi figyelmet az igazi Istentől. De fontos, hogy mi azt látjunk, hogy a sátán nem egyrendű Istennel. Sátán nem örökkévaló, sátán nem minden útjelen, sátán nem minden ható, és sátán nem minden tudó. Óriási a különbség sátán és Isten között. De én miért nem mondani azt, hogy ez az egyik Isten hazugság, amit sátán próbál átadni neki. Az, hogy ő ugyanolyan, mint Isten. Ő ugyanolyan erős, ugyanannyi hatalommal rendelkezik? Ez nem így van. A sátán hatalma korlátozott. Amikor olvasunk a Jobb könyvet, látjuk ezt. Látjuk az első részben, hogy beszéljünk egy kicsit Istenről, azt látjuk, hogy Isten volt az, aki kezdeményezett. Isten volt az, aki mondta sátánnak, hogy észrevettél az én emberem, Jobbot. Látjuk azt, hogy Isten volt az, amikor a sátán visszajött. És mondta, hogy persze, de ezek, ami történt eddig, ezek csak külső dolgok. Eddig nem volt lehetőségem érinteni Jobbot saját maga. Ha azt engedett, hogy azt csinál, akkor ő fog tagadni téged. És Isten adta az engedélyt. De fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy ebben az egészben Isten az, aki uralkodik. Isten az, aki uralkodik. Minden helyzetben. Ő a minden ember és minden teremtmény fölött. Isten kezében van minden hatalma. Istenben van minden tudás. És fontos, hogy mi így látunk, hogy milyen a mi Istenünk. Isten nem ígérte Jobbnak, és Jobb teljesen tiszta volt abban, hogy Isten nem fog mindent adni neki, amit ő kíván. És látjuk azt, hogy a Jobb életében nem függött attól, hogy kap valamit, vagy nem kap valamit. Hogy elismeri azt, hogy Isten az Isten. Nagy veszély van, hogy mi átveszünk azt a hazugságot, amit sátán mond. Ha Isten szeret téged, egészséges leszel és gazdag leszel. Ez a sátán hazugsága. Isten soha sem ígéri meg ezt egy hívő embernek. Isten azt ígéri, hogy ő velünk lesz. Mindig. És az a fontosabb, nem az, hogy milyen a körülmények, hanem az, hogy ki van mellettem minden helyzetben. Három gyakorlati gondolattal szeretnék befejezni. Az első, amit olvasunk az Efézus levelben a hatodik részben. És ott a 10. verstől a 18. versig beszél arról, hogy mi egy lelki harcban részt veszünk. És beszél arról, hogy mi hogyan tudunk felkészülni arra a harcra. De amit fontos, hogy látjunk itt, azt kell látni, hogy a mi harcunk nem csak azok a dolgok ellen, amit mi látjunk. Hanem vannak olyan, amit mi nem látjuk. Van egy lelki harc, ami történik. És tudomásul kell venni azt, hogy a lelki harcban lelki fegyvereket kell használni. Konkrétan itt az Efézus 6-ban van szó arról, hogy azok a fegyverek, ami van nekünk. Kiemelem az imádság és az Isten igéje. Ha mi akarunk győzni a lelki harcban, ezeket kell igénybe venni. Szükségünk van az Isten igéjére. Szükségünk van arra, hogy mi fordulunk hozzá imádságban. Nem szabad elfelejteni azt, hogy mi egy lelki harcban vagyunk. A másik, amit fontos tudni, az, hogy a sátán hatalma korlátozott. Az első Korintus 10. részben, a 13. versben. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hőséges, és nem hagy titeket erőtöken fülő kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjatok azt viselni. Lesznek kísértések, lesznek támadások, ami jön felénk a mi életünkben. De ez az igé azt mondja, hogy soha sem lesz egy olyan támadás, soha sem lesz egy olyan kísértés, amit te nem tudsz legyőzni az Isten segítségével. Korlátozott, amit a sátán tud tenni. Korlátozott, amit az ő hatalmat. És az Isten hatalma mindig nagyobb, mint a sátáné. Ha mi próbáljunk csak a saját erőnkkel harcolni, akkor bolyban leszünk. Mert a sátán erősebb és okosabb nálunk. De a sátán nem erősebb és okosabb Istennél. Fontos, hogy amikor mi menjünk a lelki harcban, hogy mi nem egyedül menjünk bele, hanem mi kapaszkodunk Istenhez. És láthatunk azt, hogy nincs olyan kísértés, nincs olyan helyzet, ami túl nehéz lesz, ha mi kapaszkodunk hozzá. Az utolsó gondolatom az, hogy mi tudunk ellenállni, amikor vannak kísértések, amikor vannak támadások a mi életünkben. A János első levele, a 4. rész, a 4. vers. Ti Istentől valók vagytok gyermekeim, és legyőztetek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Először azt kell látni, hogy ő azt mondja, hogy ez vonatkozik az ő gyerekeihez. Aki ismer Jézus Krisztus, mint személyes megváltó, az az ember az ő gyermeke. Az az ember tartozik az ő családjához. Föl kell tennünk a kérdést magunknak. Én vagyok-e az Isten gyermeke? Én kerültem az ő családjába azáltal, hogy elismertem azt, hogy bűnös ember vagyok, és megváltam-e az én bűneimet, és elfogadtam-e Jézus Krisztus, mint személyes megváltó? Ha igen, akkor ez az igé egy ígéret neked. Mert ez az igé azt mondja, hogy nagyobb az, aki bennetek van. Mi tudjuk azt, hogy az Isten szent lelke lakik minden hívő emberben. És ez az igé azt mondja, hogy ő nagyobb, mint az, aki a világban van. Fontos, hogy van egy tiszta, világos kép előttünk, hogy milyen a mi Istenünk, és hogy milyen a mi ellenségünk. És ha mi tudunk tisztán látni azt, akkor mi tudunk ellenállni az ellenség ellen. Hangsúlyozom azt, hogy a Jobb könyvében, a második rész, a hetedik vers után, Sátán nem szerepel a könyvben. Egyszer se látjunk azt, hogy a Jobb panaszkodik, és azt mondja, hogy azért rossz az életem, mert a Sátán ezt és ezt csinál. Ő nem foglalkozik vele, hanem ő foglalkozik azzal, hogy milyen az ő Isten. Fontos, hogy mi, hogy van egy alapvető tudás, hogy ki az ellenség, de nem szabad túl sokat foglalkozni vele, hanem inkább kell foglalkozni azzal, hogy kicsoda és milyen a mi Istenek. És megérteni azt, hogy az az Isten, aki az én Istenem, az az Isten, aki bennem lakik a Szent Lélekben. Ő az, aki ad nekem elég erőt, hogy én tudok túl élni, és tudok legyőzni bármi helyzet az én életemben. A probléma sokszor merül föl, amikor mi nem figyeljünk arra, hogy milyen a mi Istenünk, hanem mi figyeljünk arra, hogy milyen Sátán. És mi valahogyan kezdünk gondolkozni, hogy a Sátán milyen erős. A Sátán milyen nagy kár tud okozni. Olyan vagyunk, mint a Hébér katonák, amikor harcoltak a filisztínosok ellen. És ott volt Góliát. És a katonák, mindegyik azt mondja, mi nem tudunk harcolni, nézd milyen nagy. És akkor jött egy fiatal fiú. És a Dávid nagyon egyszerű volt, amit ő mondott. Lényegében ő azt mondja, hogy ki nagyobb. A Góliát vagy Isten. A Dávid azt mondja, hogy Isten nagyobb, és én tudok harcolni ellene. A Dávid nem egyedül harcolt. Nem a saját erővel, nem a saját ügyességével, de ő tudott bemenni a harcba, mert teljesen világos volt előtte, hogy kicsoda az Istené. Volt tapasztalata arra, hogy Isten vele lesz. És azt kell látnunk, hogy a mi életünkben is mindegy, teljesen mindegy, hogy mi az a helyzet, amiben vagy. Isten nagyon. És ha mi bízunk benne, lesz győzelem. Imádkozunk. Édes Atyánk, amikor gondolkodunk Jobb életéről, és látjuk, hogy milyen keresztül ment ő, és mégis tudott bízni benned. Segíts minket, hogy tudunk követni azt a példát, amit ő mutatott nekünk. Hogy képes volt alávetni magad alá. Képes volt valahogyan ne is elismerni, hogy te vagy a mindenható. Segíts minket, amikor küzdünk betegséggel, amikor küzdünk az élet problémákkal. Segíts minket látni, hogy te nagyobb vagy. Segíts minket látni azt, hogy a vigasztalást találhatunk benned. A bátorítást találhatunk benned. Az erőt, hogy tovább menjünk, azt találhatunk benned. Köszönjük, hogy te mindig ott vagy és vársz ránk. És kérünk, segíts minket, hogy tudunk kapaszkodni hozzád, amikor nehézségbe kerülünk. Köszönjük, hogy te vagy a mindenható Istenek. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.